Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezt az estét, érints meg minket egy nagyon valós módon, adj választ a kérdéseinkre, könnyíts a terheinken, sőt, vedd le őket, Uram, vedd le őket a vállunkról. Vagy ha nem, akkor adj nagyobb kegyelmet. Hadd mondjuk mi is, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Hadd mondjuk mi is, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Hát az élet nagyobb nálunk, Urunk, nagyobb, mint mi, nagyobb, mint a mi erőnk, mint a mi képességünk. Nem tudjuk megcsinálni, Uram, még a legegyszerűbb dolgokat sem. De Te igen, a Te kegyelmed tényleg elég. Te adsz nekünk valamit, ami több, mind annál, amit mi létre tudunk hozni, amit birtokolni tudunk. Te adsz nekünk valamit, amit az örök korok korain át hirdetni fogunk, és amiről Te ismert leszel, és ez a Te kegyelmed. A szent és igazságos Isten, irgalmas és kegyelmes. Add ezt nekünk, Urunk. Hadd legyünk mi a Te mesterműveid, akikkel dicsekszel. Nem tőlünk van ez. Soha nem is lesz tőlünk. Te vagy ez. Tőled van. Te adod, Te csinálod. Te élsz bennünk. Hadd lássuk ezt ma este, Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Az emberi lelkiismeret, ez a következő témánk. És mondtuk azt, hogy ez a léleknek az a része, amelyik a bukás előtt nem létezett. Hányatoknak van lelkiismerete? Ne dicsekedjetek. Van lelkiismeretünk, így van. A baj csak az, hogy nem mindig működik jól. Hogy a lelkiismeretünk sokszor olyasmit mond nekünk, amit jobb lenne, ha nem mondana. A lelkiismeretünk sokszor hazudik, be van csapva. Eredetileg Isten akaratát kellene, hogy tükrözze. Még csak nem is a törvényt. Még csak nem is a törvényt. Hanem Isten akaratát. Hogy hitben vagyok-e. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Ki az az ember, akinek soha nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött? A tökéletes? A farizeus, aki mindent tud? A csodálatos jellemmel élő, aki sosem hibázik, az az ember, aki sok jót tett, és ezért elég van a kontóján ahhoz, hogy ne legyen bűntudata? Ki az, akinek soha nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött? A szellemi ember, az az ember, aki bízik, az az ember, aki hitben hozta meg a döntését egészségedre, aki hitben él, aki fogja Isten kezét, mert melyikünk az, aki Istent kioktathatná? Melyikünk az, amelyik azt mondhatná, hogy Uram, miért tetted? Ha én fogom Isten kezét, és nem engedem el, és a legjobb tudásom szerint a világosságban járok, hogyha fedhetetlen vagyok, hogyha ő előtte élek, ezekről mind beszéltünk már, akkor nem kell elítélnem önmagamat abban, ami felől döntöttem. Úgyhogy lássuk a lelkiismeretet. Zsidókhoz írt levél 9.14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Jó, ez egy olyan vers, ami így első hallásra nem mond túl sokat, pedig ez a vers az egyik legmegszabadítóbb és az egyik legámulatosabb része a Bibliában. arról beszél, hogy Krisztus vére elvégez egy valódi munkát. Arról beszél, hogy Krisztus vére nem egy vallásos jelkép, annak a jelképe, hogy Isten az életét áldozta értünk, hanem egy valódi hatalommal bíró dolog, ami megtisztít. Megtisztít mit? A mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. És itt egy jó kérdés az, hogy ezt hogyan csinálja. Oké? Mi az a holt cselekedet? Hogyan tisztít a vér? Mi a lelkiismeret torzulásának az alapja, a lényege? És hogyan lehetne újra egészséges? Lássuk a holt cselekedeteket. A holt cselekedetek olyan tettek, amiknek az alapja nem a vér. Na, Sanyi, kösz. Ezt leírtuk, köszi. Fú, már ezért megérte eljönni. Megszabadultam. Pedig ez igaz. Csak lássuk, mit jelent ez. Oké. Hányan akartok megfelelni? Hányan szeretnétek, hogyha elfogadottak lennétek? Hányan szeretnétek, hogyha soha nem utasítanának vissza benneteket, se a tetteiteket, se titeket, a személyeteket, ha elfogadottak lennétek? Hányan szeretnétek megfelelni? Oké. Okay. Többiek vasból vannak, tudod? Rendben. Nem tudom, látom, hogy így figyelem, hogy ki mikor teszi fel a kezét, így próbáltok következtetni. Legutóbb hülye voltam, amikor föltettem, nem kellett volna. Most se tudom pontosan mit kérdez, de most inkább nem teszem, mert most ez volt a hiba, tudod, sose jó, érted? Ezek mindig beugratós. Tehát a lényeg az, hogy sosincs igazad. Tehát, hogy ezt hidd el, úgy csinálom, hogy... Igen. Minden fiú tegye fel a kezét. Néhány tétovázó kéz. Sziasztok! Nagyon vidámak vagytok így ma este. Nagyon lazán nyomjátok. Én is kapok kávét? Nem vicceltem, nem. Nem, csak köszönöm szépen. Azzal már kínált valaki befelé jövet, ez valami összeesküvés, vagy? Köszönöm szépen. Én már kaptam tőle csokit, és megmentette az óra második felét. Elájultam volna különben. Jó. Oké, tehát szóval a társaság fele meg akar felelni. A másik felének ez meg egy fölösleges beszélnem. Jó. És rendben. A világ mit tanít nekünk? Mi az, amivel megfelelünk? És többnyire a teljesítményünk az, vagy a pozíciónk, vagy a külső megjelenésünk. Ez a három, amit a világ így iszonyatosan nyom, ugye? Hogy nézek ki? Kicsit rövidebbre kell nyiratnom a hajamat, és kicsit többet kell szoliznom, vagányabb bőrkabátot kell hordanom, kicsit szúrósabban kell néznem, és egrémre nagyon laposan mosolyog. Te már feladtad, tudom. Én is igazából, de az a vicc kedvéért. Jó. A másik, ugye a teljesítményem, belehúzok. Ez bármilyen teljesítmény lehet. Én vagyok a legjobb anya, a legjobb férj, a legjobb porszívó ügynök, a legjobb ügyvezető, igazgató, a teljesítmény. A harmadik a pozíció, hogy én vagyok valaki. Névjegyemre rá van írva, hogy doktor. És igazából a holt cselekedetek azok, amiket azért próbálok cselekedni, hogy elfogadott legyek. Ezek a holt cselekedetek Isten előtt. Miért? Mert Isten előtt a legnagyobb jóságunk is csak egy koszos rongy, értéktelen. Nem tudunk Isten előtt kiérdemelni semmit. Az elfogadottság elérése teljesítmény alapján halálra van ítélve. Ezt értitek? Lehetetlen. Azok a cselekedetek, amiket abból a célból teszünk, hogy elfogadottakká váljunk, fölöslegesek, halottak, holt cselekedetek, halottak. Igyekszem, tudod, jó keresztény akarok lenni, belehúzok, és a tetteim halottak. Nélkülözik a vért, nem a vér van az alapjukon. Mik a holt cselekedetek? Mi, ha valaki állt a nyúlókhoz? Az attól függ, miért csinálta. Jó, oké. Tehát ha valamit azért teszek, hogy elfogadott legyek, jó keresztény akarok lenni. Tudod, elmegyek, nem is tudom, elmegyek bibliaórára azért, mert ezt ezek a bibliaszólósok így szokták. Tehát akik igazán, tudod, igazán jól nyomják, azok bibliaiskolába is járnak. És ettől elfogadott leszek. És vagy tudod, Isten előtt úgy állok, hogy te, Uram, figyelj, nem akar komolyan tényleg, tehát nem, csak mondom a tényeket. Én ma másfél órát olvastam a Bibliát. És várom, hogy meghatódjon. Tudod. Vagy fordítva, tudod? Uram, ne haragudj, bocsáss meg. Nem. Ma csak 10 perc volt. 10 percet olvastam. 10 perc, az is egy luxus. Egy percet sem, semmit, tudod. És mi van ennek a gyökerében? A gyökerében az van, hogy azt gondolom, hogy az elfogadottságom, vagy az elutasítottságom rajtam múlik. Én vagyok az alapja, a teljesítményem, a pozícióm, amit teszek, ahogy kinézek. Nem a vér az alapja. Na most, mikor a vér az alapja? A vér ugye arról szól, hogy én emberként teljesen elfogadhatatlan vagyok. Igaz? Minden ember bűnös. Minden ember romlott. A teljes romlottság tana, ez az, amit a római levélben tanultunk meg, a kegyelem teológiáján. A teljes romlottság tana, az egyik kedvenc tanom. Oké, én teljesen gáz vagyok. Nem csak... Úristen, jönnek a mentők. Tudod, hogy lehet-e még rosszabb? Jön a tűzoltó is. Oké. Szóval teljesen gáz vagyok. És tudod, ezt nem azért mondom, mert tudod, jó fej akarok lenni az emberi viselkedés órán, hogy tudod, a Schlingloff mondja, hogy teljesen gáz. Nem, hogyha jönnétek utánam, és néznétek a napomat, mint kórusban mondanátok, tudod, így. Fickó, teljesen gáz. És mégis tökéletes vagyok. Ezt értitek? Tökéletes. El vagyok fogadva. Annyira igaz vagyok, mint Krisztus. Annyira igaz vagyok, mint Krisztus. El vagyok fogadva. Annyira rendben vagyok, hogy nem lehet hozzátenni. Érted? Tehát nem soha életemben nem kell tennem semmit, hogy tökéletesebb legyek. Hogy jobban el legyek fogadva. Tökéletesen el vagyok fogadva. Én vagyok Isten egyik kedvence. Én személyesen. Értitek? Én vagyok az, akiért meghalt. Értem, személyesen adta az életét. Engem személyesen szeretett, amikor még az ellensége voltam. És szeret annak ellenére, hogy teljesen gáz vagyok. Ezt értitek? És tudjátok, miért szeret? Miért vagyok teljesen elfogadva? Miért van ez rendben? Elolvasom még egyszer, az előbb olvastuk. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel áltatlanul Istennek. Ezért Isten volt az áldozat. Ő kifizette mindazt, amit én elszúrtam, elszúrok, és el fogok szúrni, ő kifizette. Teljesen rendben vagyok. Nem én csináltam, ezt értitek? De ez a valóság. Mindaz, amit én csináltam, nem ért semmit. Ha csináltam valamit azért, hogy el legyek fogadva, nem ért semmit. Értitek? Nulla, zéro, nem lesz szó róla a mennyben. Szóval kérdezem, Uram, emlékszel, amikor olvastam a Bibliámat? Tudod, amikor olyan jól, amikor olyan jól nyom, emlékszel? Bocs, nem. Nem, valahogy így nem rémlik. Arra emlékszem, amikor nyűszítettél a sarokban, és bocsánatért esedeztél, és azt mondtad, hogy képtelen vagy, és de hálás vagy, hogy én meghal. Arra emlékszem, és ez fel van írva örökké. Ez egy igaz cselekedet volt. A többi, az holt cselekedet volt. És minket, a mi lelki ismeretünket megfertőzték a holt cselekedetek. Gyakorlatilag a lelki ismeret a bukás óta vádol minket. Jogosan, mert bűnösök vagyunk. Halottak vagyunk. El vagyunk szakítva, vissza vagyunk utasítva. És az Istentől független lelkünk helyre akarja ezt hozni. Emlékeztek, egy Mózes, nem fogom újra kezdeni. Fügefalevelek, elbújunk, Ádám hol vagy? Tudod, azonnal beindult a kis rendszerünk arra, hogy rendbe hozzuk, amit elszúrtunk. Hiába való cselekedetek, holt cselekedetek. A lelki ismeretünk űz minket, hogy tegyünk azért, hogy azzá legyünk, amik már régen lettünk hit által. A holt cselekedetek figyelmen kívül hagyják a bevégzett munkát. A holt cselekedetek azt mondják, hogy ez egy elkezdett munka, amit nekem kell befejeznem. Nem kell. Jó? Úgyhogy Krisztusnak a vére megtisztít minket. És valójában az újjászületéskor a szívünk már meg lett tisztítva ettől a gonosz lelki ismerettől. A kérdés csak az, hogy hit által belelépek ebbe. Zsidó 10.22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint kiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tiszta! Ott van rajta a vér. A vér fizetett. Tudod, a lelkiismeret követel. Fizes! És a válasz jön, fizettem! Tudod, de nem én, hanem Krisztus. Ki van fizetve? Az adósság ki van egyenlítve? És hogyan járulunk Istenhez? Igaz szívvel. Mi igazítottuk meg a szívünket? Mi tettük tökéletessé? Nem, ő tette tökéletessé. Felülbírálható ez az isteni tett? Nem. Alázatban el kell fogadni. Mint akinek a szíve megtisztult, nem mint akik úgy tesznek, mintha tiszta lenne, de közben nem az, hanem mint akik egyszerűen elfogadják, hogy már tiszta. Úgy megyek, mint akinek tiszta. Tehát bejöttem ide, mint akinek nem saras a lába. Miért úgy jöttem, mint akinek nem saras a lába? Miért? Mert nem saras a lábam, ez az. Mi a holt cselekedet, mi a beszennyezett lelkiismeret? Tudod, amikor állandóan törölgetem. Ne haragudjatok, bocsánat, van egy cseppkendőtök véletlenül? Szóval és egész órán törölgetem a lábamat, és tudod, így Lábújhegyen jövök be, és elnézést kérek 10-szer, mintha saras lenne a lábam. De nem az. Már megtisztult. Mi kell ahhoz, hogy felfogjam azt, ami már megtörtént? Hit. Hitnek teljességével el kell fogadnom a valóságot, hogy nem kell többé azért tennem, hogy el legyek fogadva. Oké. A lelkiismeret a C csatornában van, emlékeztek? Az az a rész, amelyik az elfogadó, az a rész, amelyik nem nagyon tudatos, az a rész, amelyik visszatükrözi, elfogadja, elteszi, és aztán visszatükrözi mindazt, amit az A és a B csatorna ad neki. Lássuk a lelkiismeret szerepét. 6 dolgot fogok felsorolni. A viselkedést vezető velünk született tudás, viselkedésünket vezető velünk született tudás, ez Róma 2.14.15-ben lesz, majd megnézzük még egyszer. Mert a lelkiismeretünk benne van az örökké valóság, Isten törvénye. Nagyon érdekes. Majd megnézzük. Oké. Általa értjük meg Isten akaratát, kormányozza az életünket, a bűnösség, kicsit gyors vagyok, a bűnösség érzését adhatja Isten előtt. Megvagytok? Hol vagytok? általa értjük meg Isten akaratát, ez volt a második, kormányozza az életünket. A viselkedést vezető velünk született tudás, általa értjük meg Isten akaratát, kormányozza az életünket, a bűnösség érzését adhatja Isten előtt. Az a hely, ahol a szabályok és minták vannak jóra és rosszra. Jó, és végül pedig az egyéni viselkedés erkölcsi vetületének a helye. Oké, a lelkiismeretünket az utolsó, az egyéni viselkedés erkölcsi vetületének a helye. Oké, csinálok valamit, és annak van egy visszhangja a lelkemben. Jó vagy rossz? Helyes vagy helytelen? Ott van egy erkölcsi vetület. Jó, a lelkiismeretünk nem egy etalon. Ugye ott van benne az örökké valóság, de igazából képezhető és formálható. A kultúránk, az oktatás, a családi háttér, az élményeink alakították. A lelkiismeret igazából kiölhető, kihegyezhető, átnevelhető. A lelkiismeretünk egy csomó olyasmit mond, amit úgy tanult. És itt ezen a ponton mit kéne kórusban kérdeznetek? Ki tanította a lelkiismeretünket, oké? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ki mondta a lelkiismeretednek, hogy? És megint ugye itt van ugyanaz a folyamat, amiről eddig is beszéltünk, az akarat uralkodik, az értelem vizsgál, a Szent Szellem megelevenít, és mi uralkodunk azon, hogy mi zajlik a fejünkben. A lelkiismereted is őrzi és fegyelmezi az akarat és az értelem. Azt kell, hogy kérdezzük, hogy ki mondta neked, hogy bűnös vagy. Ha Isten mondta, akkor rendben. Ilyen van. De van, hogy tudod, az unokaöcséd mondta. Mert nem feleltél meg az ő egyik szabályának. El kellett volna jönnöd a családi vacsorára. Mi mindig ott vagyunk a családi vacsorán. Tudod, és oké. Tényleg? Tényleg ott kellett volna lennem? Ki mondta, hogy ott kell lennem? Hát az unokaöcsém, ő mondta. Jó. A lényeg az, hogy a lelkiismeretünk alapján viszonyulunk a dolgokhoz. Erkölcsi, etikai szempontból, jóhoz, rosszhoz. Rendben. A lelkiismeret több módon nyilvánul meg. Tehát nyilván, hát mégis lássuk ezt a felsorolást. Az érzelmeinkben, nyilván az egész szívünkben, az akaratunkban, az elménkben, az öntudatosságban, az emberi szellemben, a régi bűnös természetünkben. Rendben. A következő gondolat a fontosabb. A lelkiismeretünket hívhatnánk igazából egy mérőzsinórnak is, egy mércének is. Lapozzunk 2 Korintus 10:13-hoz. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Tehát Pál apostol itt arról beszél, hogy nekünk van egy mértékünk Istentől. Oké. Viszont ez nem volt mindig így. Oswald Chambers mondta, hogy a lelkiismeret ahhoz a dologhoz kapcsolja magát, amit a legnagyobb tekintélynek, mércének ismer el. Oké, tehát mi most Istent ismerjük el legnagyobb mércének, de ez a megtérésünk előtt, sőt, sokszor utána is másképp van. A lelkiismeret mindig azt mondja az embernek, hogy mit mond a legnagyobb tekintély. A legnagyobb, amit egy keresztény ismer az Isten, és a lelki ismerete ő hozzá mér. Amit a világ a legnagyobb tekintélynek tart, az a saját elvei. A humanizmusnak a lényege az, hogy az ember minden dolgok mértéke. Lesz egy óránk majd a humanizmusról. Önmagamat mérem önmagamhoz. A saját értékítéletem, a saját etikám a mérce. És azt kiformálta. Hát az unokaöcsém, a szüleim, a tapasztalataim, a lelkiismeretem ezen keresztül meg van fertőzve. Én azt gondolom, hogy az átlagembernek a lelkiismerete egy sokkal kegyetlenebb, egy sokkal szűkebb helyre viszi az embert, mint ahova Isten szeretné. Isten sokkal nagyobb szabadságot ad, mint ahova az átlag, félénk, elnyomott ember lelkiismerete engedné, vagy engedne minket. Aztán persze vannak gátlástalan emberek, akiknek a lelkiismerete ki van gyakorlatilag ölve, és bármit megtesznek, az a másik szélsőség. De nekünk hívőknek tudatában kell lennünk annak, hogy a saját lelkiismeretünkben vannak olyan parancsok, olyan tiltások, olyan mércék, vagy akár olyan engedélyek, amik egyáltalán nem Isten akaratát tükrözik, még csak nem is a törvényt, de sokszor, még ennél is tovább kell menni, egész biztos, hogy nem Isten kegyelmét tükrözik. Jó, tehát elkövethetjük azt a hibát, hogy keresztényként hozzáigazítjuk a lelkiismeretünket a törvényhez. A mózesi törvényhez, a keret törvényekhez, az igéhez, a gyülekezetünk törvényeihez, anélkül, hogy mindezeket a kegyelem tanára építenénk. Mert az igazság betűje megöl, de az igazság szelleme megelevenít. Isten azt mondja, hogy ne ölj, azt mondja, hogy ne törj házasságot. És abszolút igaza van, és az ő szentsége gyűlöli a gyilkosságot, és gyűlöli a házasságtörést. Teljes mértékig nincs engedmény belőle. Nincsen. De a házasságtörő asszonynak Jézus azt mondta, hogy menj el, és többet ne vétkezz. Én sem ítéllek el. Van egy törvény, amely magasabb a betűnél. És ez az, hogy a vér fizetett. A vér fizetett. És az az ember, aki megvallja a bűnét, a szabad a bűnétől. És Isten szelleme megtisztítja az ő szívét. Oké? A vér egy valódi fizetség. És ezt a lelkiismeretennek is meg kell tanulnia, mert ha nem, akkor még ha nem is élek teljesen gázosan, az emlékeim a bűneimről, értitek? Az emlékeim megölnek. A mulasztásaim megölnek. A tökéletlenségem megöl. A valóság, hogy képtelen vagyok, mert ez a tény, ez a valóság megöl. El fog ítélni, kárhoztatni fog, és elbújok, és jönnek a fügefalevelek, és mit veszitek el elsőnek? Azt a bensőséges, mély kapcsolatot Istennel, amely meggyógyíthatott volna. Holt cselekedetekbe kezdek, ahol vagy dicsekszem Isten előtt, vagy bujkálok előle. Oké. Példabeszélek 28.13. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Itt van a kegyelem az Ószövetségben. Aki elfedezi a vétkét, aki azt mondja, hogy én nem vagyok vétkes, vagy tagadja, valamilyen módon saját megoldást keres rá, annak nem lesz jó dolga. De aki megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. És persze most mondhatod, hogy oppá, ott van az apróbetűs rész. El kell hagyni. El kell hagyni. Még jó, hát mit gondolsz, mit írt volna oda az Úr? Azt mondta, hogy aki megvallja és ugyanúgy csinálja tovább, tudod, Az más, hogyha másnap megint elbukik benne, de amikor megvallotta, elhagyta. Nem úgy vallotta meg, hogy hát ez rendben van, csak tudod, meg kell vallani. Tudod, házasságtörésben élek, és minden nap megvallom. Király, el van intézve. Nem. A megvallásom azt jelenti, hogy tényleg egyetértek vele. És ha egyetértek vele, akkor cselekszem ez alapján. És aztán persze a gyengeségem, tudod, lehet, hogy az, hogy egy saroknyival arrébb megint elbukom, de arra a bukásra megint van kegyelem. Oké? Megvallom és elhagyom. Hányszor? 70-szer, 7-szer. Összesen? Nem egy nap. 70-szer, 7-szer. De nem használhatom a kegyelmet jogosítványként a bűnre. De ez rendben van. Nem is akarom. Miért akarnám? Oké. A lelkiismeret háromféle módon működik. És mindjárt kész vagyunk a lelkiismerettel. Az első, hogy tanúbizonyság. A szívünkbe írt törvény alapján. Róma 2.14. És ez az, ami az utolsó ítéletkor nagyon, nagyon megdöbbentő lesz az embereknek, akik Krisztus nélkül halnak meg. Ott fognak állni a mindenható Isten előtt, és Isten a saját gondolataik alapján fogja megítélni őket. Ugye az ember azt kérdezné, hogy hé, honnan tudtunk volna rólad? A te törvényedről. Elnézést, bocsánat, bele volt írva a szívedbe, és az életednek egy csomó döntését ez alapján hoztad meg. Figyelj, mutatom. És elindul a nagy vetítés, tudod, itt van, azt mondja, 2.12. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeznek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják majd meg az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. 14. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. A második... A következetes élet bizonysága. 2 Timóteus 1.3. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Ez arról szól, hogy amikor valakinek a vér megtisztítja a lelkiismeretét a holt cselekedetektől, akkor bizony tiszta lelkiismerettel él. Igen, tudom, hogy gáz vagyok, de nem élek elutasítottságban, nem élek bűntudatban, nem élek visszautasítottságban. A lelkiismeretem nem háborog. Miért? Mert elfogadta, a lelkiismeretem elfogadta, amit Isten mond, és Isten azt mondja, hogy a vér elég, a vér fizetett. Én megelégedtem vele, elégedj meg vele, te is. És a lelkiismeret, amikor ezt megtanulja, hihetetlenül megnyugszik. A félelemtől, a küszködéstől, az űzéstől, és építő módon motivál. Róma 13.5, ez a harmadik. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Tehát a lelkiismeretünk ugye egyfelől azt mondja, hogy szabad vagy, a vér megfizetett. Ugyanakkor ott van benne a helyes és helytelen tudata. Ott van az a rendszer, amely vezeti a cselekedeteinket. Ugye, ha a lelkiismeret hozzáigazodott a kegyelemhez, az igéhez, a törvényhez, amely igaz, amely helyesen írja le a világot, hogy ne ölj, az sinem van, csak nem tudjuk megcsinálni, ugye? Főleg, amikor a hegyi beszéd szintjén nézzük, megyek a dugóban, bevágnak elém, és Jézus azt mondja, hogy amit akkor gondoltam, az gyilkosság volt. Csak nem csináltam meg. És tehát a lelki ismeretem át van itatva az igével, és segít nekem helyesen dönteni, segít nekem jól dönteni. Tehát amikor a lelkiismeretem összhangban van a Bibliával, akkor egy segítség. Tudod, nem az van, hogy itt állok egy helyzet előtt hidegen és számítóan, mint egy, mit tudom én, Macintosh kompjúter, és azon tűnődöm, hogy mit kéne csinálni, hanem a lelkiismeretem felment, vagy vádol, indít arra, hogy engedelmeskedjek a felettes hatalmaknak, indít arra, hogy adót fizessek. Valahogy ezt próbálom kiölni onnan, de nem megy. És ott van, hogy helyesen akarok cselekedni. Rendben. Oké. Okay. És végül János 8:9, ha már egyszer említettük a házasságtörő asszony esetét, azok a farizeusok a lelkiismeretük által vádolva dobták el a köveiket, és hagyták ott az asszonyt. Azok pedig ezt halván, ugye a Jézus mit mondott, aki közületek nem vétkes, az vesse rá az első követ. Jó, és akkor azok pedig ezt halván és lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől, kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala és az asszony középen állva. És ez jó így. Ez jó így. Hogyha egyszer csak azon veszed magad, azon veszed észre magad, hogy kő van a kezedben, és készülsz rendbe rakni egy testvért, nem baj, ha arra gondolsz, hogy amit ő tett, te is megtehetted volna. Sőt, lehet, hogy máshol másképp meg is tetted. Nem baj, ha a kő ilyenkor kiesik a kezedből, szép csendben kimész, és ott hagyod őt Jézussal. Elég, hogy ő ott van Jézussal. Jézus majd elintézi. Jó? Ámen? Lelkiismerettel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás? Ámen. A következő témánk az öntudat. És ahogy készültem, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon kemény téma, egy nagyon jó téma. Imádkozom, hogy Isten szolgáljon felénk, amíg ezt tanuljuk. Az öntudatosság. Oké, az öntudat a léleknek az a része, amely arról dönt, hogy kivel foglalkozom, azaz, hogy kivel azonosítom önmagamat. Kivel vagy mivel, ezt inkább így kéne mondani. És az öntudat számomra valójában azt fejezi ki, hogy ki vagyok. Nem az vagyok valójában, de aként érzékelem magam. Tehát az öntudat van dől el, hogy kivel foglalkozom, azaz kivel vagy mivel azonosítom magam. Oké, ami ezen a szinten, az önmagam azonosítása szintjén a fókuszom, azt fogja meghatározni, hogy milyen emberként élek, milyen öntudattal, ki vagyok én. Tudod, a nagy lúzer, ahogy már sokszor mondtuk, vagy Isten gyermeke, aki győzelemre született, és bajnokként fogja végezni. A kulcsvers Máté 7:24-27. Jó, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Jó, tehát az önazonosságunkat meríthetjük vagy a kősziklából, vagy a fövenyből, a homokból. Mi döntjük el igazából, hogy miként éljük az életünket, hogy kik vagyunk. Nem valóságosan, de az élményünkben. Mert az, hogy kik vagyunk, az eldőlt a bevégzett munkával. Az, hogy kik vagyunk, eldőlt, amikor megtértünk. Amikor megtértünk, Isten fiaivá lettünk. Örökbe lettünk fogadva. Isten ránk húzta az aranygyűrűt, ránk tette a palástot. Felnőtt örökbefogadás, teljes jogunk van, amilyen az övé. Ez el van döntve. Az viszont, hogy azonosítod-e magad ezzel, hogy elfogadod-e alázattal, hogy király lettél, hogy trónörökös vagy, az a te döntésed. Rendben. Lássuk a következő gondolatot, az öntudat definíciója. Az öntudat az, hogy a megfigyelés tárgyaként tudatában vagyok önmagamnak. Jó? Tehát az öntudat az, hogy a megfigyelés tárgyaként tudatában vagyok önmagamnak. Általában ezt az állatok nem csinálják. Tehát, hogy tehát nincs... Tehát vagyok én, ugye? Itt ülök, állok. És aztán közben figyelem magam. Hát, ezt magyarázhattad volna jobban is. Hát nem tudom. Végül is jó, ez ügyes volt. Aha, oké. Milyen bénán nézel ki? Vagy nem tudom, mi van. Mi? Vagy igen, igen. Hős vagy, Isten szentje. Dicsőséges, dicsőséges, tudod. Igen, ettől ezen múlik. Igen, ez, erről szól, ez öntudat. Én önmagamat figyelem, és bizonyos értelemben értékelem. Jó, lássuk a folyamatot. A szabad akarat az öntudatnak is őre. Elvileg az öntudat sem működhet anélkül, hogy én meg ne engedném. Ugye ő ott áll és figyel engem, de én közben, aki vagyok, látom, hogy én állok ott és figyelem önmagam. És azt mondhatnám, hogy ácsi, mi ez a vizsgálódás? Milyen alapon vizsgálódik maga? Úgy értem, kit lát maga? És akkor azt mondja, látom a lúzert, akit már 30-valahány éve látok. És akkor azt kéne mondanom, hogy stopp, állj, ki mondta neked, hogy ez egy lúzer? Hát mi kimondtát, ránézek és látom. És itt az akaratnak ugyanúgy, ahogy eddig beszéltük, megvan a szerepe az, hogy azt mondja, stopp, ha az indexed nincs meg, ha a passzusod nem mennyei, ha nincs hozzá vers és fejezetszám, akkor ezt nem tudjuk elfogadni. Úgyhogy vagy a régiben, vagy az újban élek. Oké, vagy a régi énemmel, vagy az új énemmel azonosítom magam. Oké. És ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy a helyes öntudatom igazából csak akkor lehet meg, hogyha Krisztusra összpontosítok. Mert ha nem őre összpontosítok, akkor kire összpontosítok többnyire? Magamra. Oké, ha magamra összpontosítok, akkor többnyire mire gondolok? A saját teljesítményemre, pozíciómra, kinézetemre. És ebben a pillanatban már egy másik rendszerben vagyok. Már a régi bűnös természetben, az óemberben vagyok, és megint egy olyan módon ítélem magam, ahogy lehetetlen győznöm. Lehetetlen jó eredményre jutnom. Mert vagy azt mondom, hogy szuper, és büszke leszek, vagy azt mondom, hogy síralmas, és alacsony önbecsüléssel fogok élni. Úgyhogy a fókuszomnak Krisztuson kéne lennie. És csak az ő szemében, az ő igényének a tükrében láthatom magam helyesen. Ki mondta, hogy az vagy, aminek gondolod magad? bármit is gondolsz, bármilyen jó érveid vannak rá, hogy azt gondold, ha nem Krisztus, akkor egyszerűen nem igaz. Jó. Rendben, lássuk a természeti ember helyzetét az önazonosságával kapcsolatban. Jó. Az első gondolat az, hogy a természeti ember az azonosságát abból meríti, hogy mások mit gondolnak róla. Mindenképpen önmagában, a régi természetében él, és ezt a bűnös, rosszul működő természetét látja, és ez alapján értékeli önmagát. A saját tapasztalata, a saját megfigyelése nagyon hasonlít ahhoz, amit a többiek mondanak. Mert jogos. Tehát a többiek jogosan mondják, hogy tudod, fura vagyok. És én is látom, hogy fura vagyok. És alapvetően emberek szemén keresztül látom magam. A saját szememen keresztül, és mások szemén keresztül. Éppen ezért a természeti ember nagyon gyakran szégyenlős, zavarban van mások előtt, mert nagyon fontos nekünk, hogy mások jó véleménnyel legyenek rólunk. Mert szeretnék egy egészséges önbecsüléssel, öntudattal élni. És az egyetlen mód, ahonnan jó üzenetet kaphatok, az mások. Magamtól már nem, mert én ismerem magam. Jól látom, ki vagyok. És az egyetlen esélyem, hogy valaki kívülről azt mondja, hogy nem olyan gáz. Úgyhogy a természeti embernek nincs egy külső objektív mércéje. Igazából csak magára bízhat, csak magához mérheti magát, vagy mások visszajelzéseihez. Éppen ezért ezek a visszajelzések iszonyatosan fontosak. Nagyon fontos, hogy mosolyogjatok, nagyon fontos, hogy élvezzétek az órát. Úgy értem, hogy lássam rajtatok, hogy nem olyan uncsi. Tehát, hogy kérlek, tehát, hogy ha kell, táncolok is, vagy valamit, tudjátok, hogy egy kicsit, meg utána, ha odajönnétek, és mondanátok, hogy jó volt, Sanyi, jó volt. Jó óra volt, klassz volt, nagyon fontos, mert különben csak magam maradok, tudod, azzal, amit én tudok magamról. Állandó stressz van, állandó kockázat kapcsolatban lenni, állandó kockázat szerepelni, állandó kockázat megnyilatkozni, mert mit fognak mondani? Azt a szörnyűséget fogják megerősíteni, amit úgy is tudok magamról, vagy esetleg valami kis, tudod, cukorkát dobnak, kis cukorka. Ügyes voltál, Sanyi. Ezért a cukorkáért táncolnék is, tudod? És a világ így éli az életét. Mindig tökéletesnek kell mutatnunk magunkat. És itt jön egy másik iszonyatos csapda. Azért, hogy én jobb színben mutatkozzam, miközben tudom, hogy gáz vagyok, elkezdek másokat pedig lehúzni. Mert ha másokat lehúzok, akkor én sokkal jobb színben tűnök fel. Lehet, hogy nem mások előtt, de a saját lelkiismeretem előtt biztos. Ugye? Fú, ezt hogy elszúrtam ma? Te nézd meg, ő is elszúrja. Te milyen bunkó vagy, hogy ezt így elszúrtad. Én ennyire nem szúrtam el. Hát végül is hozzá képest, még én is egész jól csinálom. És tudod, itt van az ördögi kör, hogy egymástól várnánk egy kis cukorkát, és egymástól sokszor csak a fekete levest kapjuk. Egy torz, tényleg perverz léleknek a játéka arra, hogy tudod, önmagát kihúzza a sárból, ami lehetetlen. Kicsit olyan ez, mint amikor rákokat főznek. Okay? Ha egy rákot meg akarsz főzni, az kimászik a tálból. Ha hármat, négyet, mind megfőnek. Mert ahogy az egyik megpróbál kimászni, a másik visszahúzza. Tudod, rajta keresztül akar kimászni, és visszarántja. Következő elindul, a másik rögtön utána, és visszarántja. Hogy? Oké. Okay. Úgyhogy a helyzet az az, hogy van itt egy felbontás, de azt hiszem ez nem olyan fontos. A szükséget szenvedő én, a visszautasított én és a reális én ezekről beszél, de nem, ezt ha ugorjuk, ez nem olyan fontos. A lényeg, csak így a természeti emberhez még, tehát nem is a lényeg, de ezt még hozzátéve, hogy a természeti ember, mert az önmagának a megítélése, a teljesítményén múlik, ezért rengeteget követel magától. A természeti ember sokszor maximalista. És a helyzet az az, hogy a körülöttünk lévő emberekkel sem tudunk másképp bánni, mint ahogy önmagunkkal bánunk. Automatikusan ezt adjuk nekik is, úgyhogy tőlük is rengeteget követelünk. És igazából ez a küszködés, ez a maximalizmus semmi másnak nem jelen, mint a bizonytalanságunknak. Hogy egyszerűen nem vagyunk egy jó véleménnyel magunkról, és ez a maximalizmus az, amivel megpróbáljuk ezt kompenzálni. És amikor sikerül, akkor hamis büszkeségben élünk, ahol olyan teljesítményre, olyan értékekre alapozzuk az elfogadottságunkat, amik igazából értéktelenek mindenképpen Isten előtt. És 44. Zsoltár 8 mondja, hogy ha te nem szabadítasz meg minket szorongatóinktól és gyűlölőinket, hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól és gyűlölőinket, te szégyeníted meg. Isten meg akar minket szabadítani a beteg öntudatunktól, és ezt meg is teszi, úgyhogy nézzük meg a szellemi ember hogyan gondolkozik. A szellemi ember nincs egyedül, ugye? A hívő ember Isten teljes tanácsa szerint él, és így gondolkozik. Így gondolkozik önmagáról is. Róma 8:6, mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Tisztában van vele a szellemi ember, hogy saját magából, a saját véleményéből, a természeti véleményéből halál származik. Ugyanígy tisztában van a többi emberekkel. Az, hogy ti mit mondtok rólam, már ne haragudjatok, de nem sokat tesz alatba. Nem sokat törődöm vele. És ha mégis csapdában vagyok, mert a ti természetetek, ha csak nem azt mondjátok, amit Isten halált hoz, egy rossz alapon, egy rossz módon kommunikál, még ha jót mondtok rólam, az sem igaz. Nem ezen az alapon. Az engem nem tesz valakivé, hogy ti azt mondjátok, hogy ügyes vagyok. És téged se tesz semmivé, hogy én azt mondom, hogy ügyes vagy. Nagyszerű vagy. Milyen alapon mondod ezt? És igen, persze jól esik, ha egy ember felismer valamilyen értéket. De én emlékszem rá, amikor a vállalkozásom jól ment a régi szép időkben, és nagyon sokan elismertek, és nagyon sokan mondták, hogy nagyszerű vagyok, és közben pontosan tudtam, hogy nem vagyok, és közben üres voltam, és elevenen haldokoltam. És mindenki azt mondta, hogy nagyszerű vagy. Borzasztó. Te érted? Tehát, hogy kész. Megkapom azt, amiért bárki a jobb kezét adná, és nincs benne semmi. Nem tesz nagyszerűvé a szavatok. Egyszerűen nem. Úgyhogy ezt a szellemi ember tudja, és azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó ez alapján értékelni magam. A szellem gondolata az, ami élet és békesség. A szellemi ember az önazonosságát Istenből meríti. Azt mondja magáról, amit Isten mond róla. Igen, nagyszerű vagyok, de tudjátok miért? Mert Isten nagyszerűnek teremtett. Igen, nagyszerű vagyok azért, mert Isten azt a jó munkát, amit elkezdett bennem, el is végzi. Igen, nagyszerű vagyok, mert egyetlen áldozattal egyszer s mindenkorra tökéletessé lettem téve, mint megszentelt. Zsidó 10 és 14. Énekek éneke, 4:7, mindenestül szép vagy én, mátkám, és semmi szeplő nincsen benned. Semmi szeplő. Látjátok? Zéro szeplő, figyelitek? Semmi szeplő nincs rajtam. Rajtatok sincs. Tökéletes vagy, mint Isten szerelmese. Hogyan? Ő azzá tett. Egyszer a teremtésednél fogva, és aztán az újjáteremtésednél fogva. Isten csinálta ezt. Ő, amikor rád néz, nem azt látja, aki most vagy, hanem azt látja, aki vagy a teljes megszentelődésben. Ő lát téged, amint ott vagy a mennyben, megszabadulva a régi bűnös természetettől, mint bevégzett ember, olyannak, mint ő saját maga. Ez a valóság rólad. Ez olyan, mint amikor azt mondanám a Zoéról, a kislányomról, hogy te örökre egy ilyen kakis pisis vagy. Tudod, mint te egy kakis pisis vagy. Kakis pisis, kakis pisis. Tudod, és aztán ott van 20 éves bombanőként, és kakis pisisként gondol magára. Tehát tudod, ez a valóság? Nem? Hát most komolyan. Tehát mi nem azok vagyunk, amit most nap mint nap megtapasztalunk. Isten elvégezte, hogy hiperemberek, az ő fia képére átformálódó szentek lettünk, és leszünk a tapasztalatunkban is. Úgyhogy amikor a régi bűnös természeted mondja, hogy kakis, pisis, kak, akkor csak mondd neki, hogy nem tudod, mit beszélsz. Büszke vagy és rövidlátó. Mert Isten azt mondja, hogy mindenestül szép vagy én, mátkám, és semmi szeplő nincsen benned. Oké, tehát eldöntheted, hogy nem hiszel el mást magadról, csak azt, amit Isten mond rólad. És akkor elkezded meg is tapasztalni azt, amivé Isten tett. Elkezd a lelked eszerint viselkedni. És tudod mit? Elkezded megtapasztalni, hogy tényleg az vagy. Tényleg az vagy. Isten hitet követel. Neked rá kell bólintanod mind arra, amit ő már megtett. És bizony alázat kell hozzá, hogy amikor Isten azt mondja, hogy királynő vagy, hogy király vagy, hátra lépsz, és azt mondod, igen, Uram, király vagyok. Igen, Uram, királynő vagyok. Igen, Uram, tökéletes vagyok. Igen, Uram, győztes vagyok. Igen, nagyszerű vagyok. És semmit nem kell tennem érte. Igen, azt az előbb eltoltam. A király eltolta. Tökéletesen eltolta. Ugye, nem tökéletes vagyok, és mint tökéletes eltoltam. És fölállok, és újra kezdem. És tudom, hogy te velem vagy, és hogyha te velem, kicsoda ellenem. Nevethet rajtam mindenki, de egy napon ott fogok állni a mennyben, és Isten föl fog állni a trónjáról, hogy fogadjon engem. És azt fogja mondani, gyere be az én országomba, jó és hű szolgám. Tökéletes vagy. A hit mindig a szabad akaraton keresztül működik. Elfogadod, vagy nem? Valóság ez neked, vagy nem? Objektíven ez valóság? Hogy a te szubjektív valóságodnak részévé válik-e, az azon múlik, hogy te elfogadod-e? Tökéletes vagy. Tudod, olyan unalmas csak ezt ismételgetni. Istennek sok mondani valója van erről. Énekek énekét olvasd el. Gondold át az evangéliumot. Gondold át az emberi történelmet. Nézd meg Isten tetteit. Nézd meg a mennyet, hogy te odamész. És értsd meg, hogy Istennek fontos vagy. Ne gondolkozz felszínesen, mi szerint tudod, semmi vagyok, mert az én homoksüteményeim mindig szétomlottak. Jóval előbb szétomlottak, mint a többieké. Lúzer vagyok. Tudod, nekem két diplomája van, nekem meg csak egy. Sőt, nekem egy sincs. Ez mér meg egy embert, a homoksütemények. Pisi meg a kaki. Mert így gondolkozunk. Tehát az értékrendünk, a szívünk hozzá kötötte magát ezekhez a dolgokhoz. És ezeknek a fényében az, hogy Isten mit mond rólunk, ami a végső valóság, könnyen egy elvont dolognak tűnhet. Te döntöd el, hogy mit értékelsz nagyra, és mit nem. Te döntöd el, hogy miben gyönyörködsz. Emlékszel? Aminek értéket adsz, abban fogsz gyönyörködni. Amiben gyönyörködsz, azt fogja a szíved követni. És mi gyönyörködtünk benne, amit az emberek mondtak. Ahogy tapsoltak, úgy táncoltunk. Többnyire nem tapsoltak, hanem paradicsomot dobáltak, és így nézünk magunkra. Pisiskakis, pisiskakis. Oké, a másik, hogy egy démoni világban élünk, ahol az ördög pontosan tudja, hogy milyen félelmetes erő van abban az emberben, aki tisztában van önmagában, aki tudja, hogy kicsoda, aki méltósággal és erővel éli az életét. Éppen ezért igyekszik megrabolni a helyes öntudatottól. Hazudik neked, vádol, és ha nem vagy óvatos, akkor ez bejut a lelkedbe. Sunyi, nagyon jól megfogalmazott kivetítésekként. A vád. Hányan hallottatok már vádat a lelketekben? Ami nem szeretettel jött, tudod, nem Isten szelleme tette rá a kezét a válladra, és mondta azt, hogy hé, ezt elszúrtad, gyere, hozzuk rendbe. Hanem tudod, az a vád, az az éles vád, tudod, ami meg akar ölni, és el akar pusztítani, az tényleg olyan. Utasítsd vissza. Egyszerűen mondd azt, hogy elnézést, bocsánat, látom, hogy nagy kardja van, nagy puskája, nagy szája, de útlevele is van-e? Mert ha az nincs, akkor ide sajnos nem jöhet be. Az se jó érv, hogy már régen itt lakik, mert költöztetés volt. Mostantól csak a passzussal jöhetnek. Oké. Az öntudat azonossága meghatározza, hogy milyen gondolataink lesznek. Hogy mivel azonosítod magad, olyan leszel. Azaz olyan tapasztalatokkal fogsz élni. Volt már olyan, hogy reggel fölkeltél, és tudod, hogy egy ilyen kis nyomorultnak érezted magad? Egy olyan kis senkinek. És aztán úgy is viselkedtél egész nap. Tudod, ez mint amikor belelépsz valamibe, és ugye az illatfelhő jön utánad. Amivel azonosítod magad, az fogja meghatározni a tapasztalatodat. És a helyzet az, hogy sokkal inkább szeretve vagyunk, mint ahogy gondolnánk. Minél jobban hagyod, hogy Isten szeressen, annál több területen gyógyulsz meg, és tanulod meg szeretni önmagadat. Oké, tehát neked megvannak az érveid rá, hogy miért utasítod el magad, miért gondolod azt, hogy nem vagy szerethető. Megvannak az érveid rá, ott vannak a bukásaid, amit tettél másokkal, amit tettél a gondolataidban, ott vannak az érveid. De egyszerűen értsd meg, hogy Isten szeret téged. És engedd meg, hogy ez a szeretet megérintsen. És ahogy megérint, bizony be fogja gyógyítani azokat a sebeket. És ahogy elfogadod magad, jön egy ámulatos dolog. Megszűnsz attól a kényszertől, hogy valamivé vagy valakivé válj. Mert az, aki vagy, az már elfogadott. Ezt érted? A természeti ember mindig válni akar valamivé, valakivé. Nem akar az lenni, aki, mert az elfogadhatatlan. De Isten azt mondja, hogy aki vagy, igenis szeretve van. Én szeretlek, úgy, ahogy vagy. Meghaltam érted, amikor még az ellenségem voltál. Amikor még te lettél volna az egyik azokból, akik belehajtják a szöget a kezembe, akkor szerettelek. Erre Isten képes, ő ilyen. Ő akkor látta azt, hogy egy nap hinni fogsz Jézusban, egy nap újjá fogsz születni, és ő elkezdi benned a munkát, amit be is fog fejezni. Ő látott téged szeliden, kedvesen, szeretően, alázatosan, megtörten, hatalmas, kicsi emberként, aki szeretetre méltó, aki tökéletes, aki teljes, akire amikor ránéz, önmagát látja benned. Így van. Ez vagy te. Szeretlek, mondja Isten. És A.V. Tozer mondta, hogy a szelíd lelkű megszabadul a tettetés terhétől. Oké. Okay. Jó. Mikor tartjuk a szünetet? Már rég megtartottuk? Mennyi az idő? Nincs órám. 8 óra 5, akkor még van a szünetig, ugye? Meddig? Még negyed óra van a szünetig, ugye? 25, mikor tartjuk a szünetet? 20-kor? Én a demokrácia, megszavazzuk. Jó, lássuk a következő gondolatot az öntudattal kapcsolatban, az önkép, vagy énkép, vagy mindegy, hogy hívjuk. Oké. Okay. Ugye az énkép az az, aminek látod magad. A kérdés, hogy milyennek látod magad. Mi az önképed? Krisztus vagy Ádám? A sziklára építed, vagy önmagadra? És ugye, még egyszer ismétlem magam, mert a jegyzeteimben is benne van, hogy keresztényként tudnod kell, hogy nem vagy azonos sem a múltaddal, sem a bűnöddel, sem a teljesítményeddel, nem vagy azonos mindezekkel. Mindezeket egy nap hátrahagyjuk. És a feladatunk itt a Földön, ennek a negatív környezetnek a közepén tudod, azt felismerni és vallani, hogy az vagyok, aminek Isten mond. Hogy van egy új ember. Igen, mindent tudok Ádámról, de a helyzet az, hogy egyre többet tudok az új emberről is. Arról, akit Isten megteremtett bennem a hitem pillanatában. Arról, aki a mennybe megy. Arról, aki legbelül vagyok. Ha lehámozod rólam a személyiségemet, az én védő mechanizmusaimat, a nem is tudom, az állarcokat, akkor ott belül marad valaki, aki tökéletes. Az vagyok én. Az vagyok én. És van egy másik, egy állat, aki meg javíthatatlan. És azt egy nap letörlik, delet, és nem marad belőle semmi. Hogy van? Delete? Mindegy. Valahogy így. Törölve. Oké. Okay. 5 dolog van, ami hatással van az én képre. Az első az öröklődés. Személyiségjegyek és az IQ. Tehát igen, vannak köztünk gyorsabbak, meg lassabbak. Igen, van olyan személyiség, ami vonzó és könnyebb elfogadni, és van olyan, ami rázósabb egy picit. Jó, állítólag a születés előtti tényezők, a terhességi állapot, az anya étrendje, hangulata és stb. Ezek is nyomot hagynak. Ugye az van, hogy a fiatal, tehát a csecsemőnek a lelke olyan, mint egy tiszta lap. Amit írsz rá, az alapként szolgál minden egyébhez, amit később építesz rá. Jó, és persze nem igaz, hogy Krisztus ne tudna rendbehozni bármit, de ha minden igaz, ez tényleg számít. Aztán a szülők, az otthon szelleme, a törvényeskedés, vagy túlzott engedékenység, negativitás, ezek mind befolyásolják. Aztán az emlékezet, a memória. A helyzet az, hogy a tudat alatt itt soha nem felejt, és így minden, amit átéltél az életben, hatással van rád. Lehet, hogy nem tudatos, hanem tudat alatti vagy tudattalan szinten. Jó, a világ, ugye, hogy már tisztáztuk, 3 szinten állít mércét az én képednek. A külső megjelenés, a teljesítmény és a pozíció. Ez a 3 szint formálja az önképünket a világban leginkább. Igaz? Tehát, hogyha jól nézek ki, akkor már az fél győzelem. Ha valamilyen szinten jól teljesítek, oké, azzal is lehet érvényesülni. Ha vagyok valaki, az is jó. Egyébként belegondoltatok már, hogy ha tényleg csak annyi lennél, amennyi a külső teljesítményed vagy pozíciód, akkor milyen nyomorult ember lennél? Ezért kétségbejtő. Tehát amikor vagy valaki, akkor igazából látod, hogy nem téged szeretnek, nem téged értékelnek, hanem csak a pozíciódat. Lehetne másnak is, tudod, ez a vezérigazgató névtáblája. A névtáblával vannak kapcsolatban, a névtáblát tisztelik. Tudod, a teljesítményt, mert belehúztam, és tudod, sokat tettem. Én adom el a legtöbb zoknit. És tudod, ez vagyok, hogy mennyi zoknit tudok eladni. Vagy hogy tudod, akik tudod, hogy jól nézek ki. Mondjuk ez az én életemnek az egyik terhe, ugye? A jó képűséget hordozni kell. De gondolj bele, és mi lesz, ha nem? Mi lesz, ha már nem? Tudod, most jóképű vagy, csinos, és mi lesz, ha nem? Vagy mi van, ha csak ezt szeretik? Mi van, ha csak ennyi, tudod, a külső az, amivel kapcsolatban vannak a többiek? Nem gáz? Borzasztó felszínes, borzasztó üres, kétségbeejtő. Rendben. Úgyhogy lássuk, hogy az önbecsülésünk hogy alakul. Az önbecsülés, annyira becsüljük magunkat, oké, ezt le kell rajzolnom, különben nem tudjátok érteni. Kicsit így elrébb, jó. Oké, tehát egyszer van az én ideál. Oké, itt van egy skála. Aztán van az én kép. És aztán van a valódi én. Jó? És a helyzet az, hogy mindenkinek van egy én ideálja. Van egy elképzelése arról, hogy milyennek kellene lennie. Egy ideális kép, egy etalon. Tudod? Magas, szőke, kékhajú, intelligens, gazdag. Vezérigazgató. Mi? És doktor. És aztán van egy képe önmagáról, azaz ő ezzel a valakivel azonosítja önmagát. És aztán van egy valódi én, az, akik tényleg vagyunk, aminek Isten teremtett minket. És minél nagyobb a különbség az én kép és az én ideál között, minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a frusztráció, így van, annál depressziósabb vagyok, annál alacsonyabb az önbecsülésem. Minél közelebb van az én ideál és az én kép, annál jobb az önbecsülésem, annál teljesebb vagyok, és ez persze át is csaphat egy hamis büszkeségbe. Ugye? Most a feloldás erre az, hogy tudnunk kéne, hogy valójában kik vagyunk, és tudnunk kéne azt, hogy azok, akik vagyunk, azzal mi a helyzet. Ugye itt két dolog van. Az egyik az az, hogy bocs, inkább nem akarom tudni, hogy valóban ki vagyok, oké? Tehát, hogy inkább altass el, tudod, hadd éljek tovább az álomban, mert ha az eddigi gyanús jelek alapján kiderül, hogy ki vagyok tényleg, lehet, hogy azt nem tudom elviselni. És ezért sokan félnek szembenézni a valósággal. Inkább menekülök, tudod? De a jó hír az az, hogy a Biblia valóságával nyugodtan szembenézhetsz. Nem azért, mert olyan jó híre van, hanem mert teljes megoldása van. A Biblia híre az, hogy teljesen gáz vagy. Tehát teljesen gáz, teljes romlottságtana, az ember reménytelen. Ha Isten a vér nélkül látna téged, elhányná magát. Illetve pokolra küldene. Ugye? Tehát ez a helyzet. Tehát a pokol azért van, mert az ember a vér nélkül teljesen elfogadhatatlan. Minden jó tettével, minden igyekezetével teljesen romlott. Jó, ez az alaphelyzet. De abban a pillanatban, ahogy megtér, újjáteremtetik. Egy új ember jön létre, aki tökéletes, valóságos szentségben és igazságban teremtetett. Ezt is megnéztük már. Rendben? Hibátlan. Tökéletesen szép. Ez vagy te. Az új ember. Ez az azonosságom. Ez vagyok én. És az, aki vagy, az rendben van. Úgyhogy a valódi éned, az, aki vagy, az tökéletes. És az vagy, aki tökéletes. Úgyhogy aminek lenned kéne, az vagy. Azaz az én ideálod, az, aki te vagy, és az én képed, az, aki te vagy. Ez jó? Hát, rendben, de az én kép is, hogyha alázattal elfogadod. Ugye erről szól, hogy szép lassan átitatod a lelkedet Isten igéjével, azzal azonosítod magad, amit ő mondott rólad, és gyakorlatilag a lelked meggyógyul, az öntudatod a helyére kerül. Rendben? A baj csak az, hogy azt mondod, hogy nem igazán, hogy én olyan rendben lennék. Hát nézd meg, mit csináltam tegnap. Rendben. Oké. Kettő Korintus 5:17. Mondtam, ami rosszat?
Csak idézett a Petya.
Mit idéztél?
Isten elhányma magát.
Ó.
Jó vallásos dumokat is ezt mondtam.
Tényleg? Igen? 2 Korintus 5:17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Oké? Okay? Tehát mi van velem? Én Krisztusban vagyok. Úgyhogy új teremtés vagyok. A régi elmúlt. Minden újjá lett. Napról napra, pillanatról pillanatra. A teremtőm képmására megújulok. A helyzetemben tökéletes vagyok. Nincs mese. El kell, hogy ezt fogadjam. És ehhez alázat kell. Ehhez megtörtség kell. Alázat, hogy igazat adjak Istennek, megtörtség, hogy az értékrendem, az eddigi kötődéseim elszakadjanak és hozzá kapcsolódnak ahhoz, amit Isten mond. Oké, ez egy fontos gondolat, hogy amikor egy szellemi ember megengedi, hogy Isten igéje gazdagon lakozzon a szívében, amikor a lelki ismeretét megtisztítja a vér, és az ige ad egy új definíciót róla, amikor a valódi énjében él, az én ideálja egyenlő lesz azzal, amit Isten mond, és az én képe pedig egyenlő lesz azzal, amit Isten mond, akkor, és ez egy fontos gondolat, akkor már a bukás sem ijeszti meg annyira, mert tisztában van vele, hogy a helyzetéből nem eshet ki, és a földi tapasztalatai, akár a bukásai, akár a gyengeségei csak egy időleges állapotot fejeznek ki. Úgyhogy amit tenni akarunk, az az, hogy meg akarunk szabadulni önmagunktól. Meg akarunk szabadulni az ádámi ítélettől. Amikor Ádámban vagyunk, akkor az mindig felnagyít minket, a mi tetteinket, a mi teljesítményünket, a mi pozíciónkat, felnagyít engem, és lekicsinyíti Istent. Közben, ha meg kéne szabadulnom attól, hogy ki vagyok én, mit tudok én, mit tettem én, az egész nem számít. Nem az vagyok, ami én vagyok, hanem az vagyok, akinek Krisztus mond engem. Valójában az vagyok, aki ő hisz a maga képére formál át. Róma 8-ban, ugye? Hogy eleve elrendelte rólam, hogy az ő képéhez válok hasonlatossá. Úgyhogy itt fogjuk folytatni a szünet után. Azt hiszem, szünet van, ugye? Ott hagytuk abba, hogy megszabadulni önmagunktól, igaz? 2 Korintus 5.14 és 15. Mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Róma 7.4. Ezért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Oké, tehát, hogy Isten meghalt mindannyiunkért, ez azt jelenti, hogy mi mind meghaltunk. És Krisztus feltámasztatott, úgyhogy mi is feltámadtunk vele, de nem azért, hogy önmagunknak éljünk, hanem azért, aki értünk meghalt és feltámadt. Mit jelent ez? Az önképnek és az öntudatnak a fényében. Azt jelenti, hogy nem azért halt meg értünk, hogy aztán úgy éljünk, mintha ezt nem tette volna meg. Tehát nem azért halt meg értünk, és teremtett minket újjá, hogy utána azt mondjuk, hogy ez nem igaz, és ugyanúgy senkik vagyunk, mint ahogy senkik voltunk azelőtt. Nem igaz, hogy amikor az atya odaadta a fiút, értünk, azért, hogy aztán ne önmagunknak éljünk, a réginek, akiben, tudod, egy senki voltam, egy vesztes, aki a legjobban járna, ha öngyilkos lenne, hanem azért adta a fiút, hogy kiegyenesedhessünk, és azt mondhassuk, hogy olyan vagyok, mint ő, tökéletes, és egy nap ott fogok állni vele a mennyben, és hibátlan vagyok. Nem azért csinálta Isten mindazt, amit csinált, hogy mi aztán figyelmen kívül hagyjuk, és úgy éljünk tovább, minthogyha nem tette volna. Megszabadított, és ezután azt várja tőlünk, hogy járjunk úgy, mint a szabadok. Emlékeztek? Milyen a cipőm? Úgyhogy miért járkálnék úgy, mint akinek saras a lába? Miért? Hát mert úgy emlékszem még, hogy saras. Mert megfeledkezem róla, hogy Isten megtisztította. Oké? Úgyhogy ne tegyük. 6 önkép létezik. Irányított, ellenőrzött. Ez az első. A hústest, bűntudat, vagy bármi más irányítja az önképet. Második az érzelmi, érzel valamit, és ez irányítja a gondolataidat. Jó, egy-egy szót azért mondok mindegyikről. Az irányított, ellenőrzött, tehát mondjuk bűntudat komplexusod van, bűntudatban élsz, meghatározatlan bűntudatban. És ezért úgy élsz, mint egy bűnös, tudod? Ott van a vád állandóan a lelkedben, és te, az öntudatod ezzel van átitatva. Én egy vád alatt álló ember vagyok. És ha aki vád alatt áll, az valószínűleg gázos. Úgyhogy én gázos vagyok, mert vád alatt vagyok. És a bűntudatom határozza meg azt, hogy miként nézek magamra. Az érzelmeim, ugye? És itt meg az, hogy tudod, hölgyeknél el tudom képzelni, férfiaknál sose történik meg. De hölgyeknél el tudom képzelni, hogy egy érzelmi viharban, tudod, ébrednek, reggel arra ébrednek, hogy olyan csúnya vagyok. Belnézek a tükörbe, Úristen, csúnya vagyok. És vagy tudod, csak így érzem magam. Férfiakkal ez sose történik. Férfiak mindig magabiztosak is. Tele vannak erővel, tehát nincs ilyen, tudod, ilyen. De a nőkkel előfordulhat, hogy olyan rossz napjuk van, olyan nyomorultnak érzik magukat. Lúzernek, és akkor az öntudatukat, ez az érzés, az határozza meg. Mi férfiak, mi soha nem csinálunk ilyet. Jó? Aztán megszűrt, megszűrt. Megszűrt, szűrt, szűrő. Mondjuk azt, hogy negatív ember vagyok. Megkeseredett egy picit, és csak a negatív dolgokat veszem észre. Csak azokat a gondolatokat, csak azokat az üzeneteket. Minden beérkező impulzusból csak a negatívat, és ezen keresztül csak a bukásra gondolok. Jó, a következő a polarizált, sarkított. Nem tudom, miért így hívják, de itt arról van szó, hogy azt fogadom el, amit az emberek mondanak, és alávetem magam rögtön. Jó, a globális, ez az, amelyik a múltban él, és annak a tapasztalataira építi a jelent, és a mennyei, amelyik tudja, hogy elfogadott Krisztusban, és Istent tükrözi vissza. Efézus 1.4. Azt szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, melyen megajándékozott minket ama szerelmesben. Ezt elolvassuk magyarul is, jó? Efézus 1.4. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Oké. Okay. Úgyhogy ez egy eldöntött dolog, hogy mi szentek és fedhetetlenek leszünk ő előtte. Ő előre elhatározta ezt, hogy fiaivá fogad minket. És ezt ő akarta, és tetszett neki. Úgy értem, Isten ránéz, és azt mondja, hogy jéhé, úgy értem, gyerünk, ezt megcsináljuk. Nagy ára lesz, de akarom. Ez vagyok én, az, akit Isten akart. Az, akiért ő nagy árat fizetett. Azt, akiről ő eleve elhatározta, hogy a fiává, a hölgyeket lányává fogadja. Az ő tetszésére. Az ő akarata szerint. A dicsőségének, a kegyelmének a magasztalására. Hogy mi aztán, akik érdemtelenül örökösök lettünk, örökkön örökké azt mondjuk, hogy kegyelmes az Úr. Oké. Okay. Lássuk a következő, és ez az utolsó nagy gondolatunk. Remélem, hogy a végére jutunk, ez nagyon izgalmas. Az öntudatosságnak, ugye, két negatív velejárója van. Ugye mi az öntudatosság? Az öntudatosság az, amikor magamra nézek, és azt mondom, hogy az vagyok, amit látok. Az Isten tudatosságra, Istenre nézek, és azt mondom, hogy az vagyok, aminek ő mond engem. Ugye? Az öntudatosság többnyire alacsony önbecsüléshez, vagy hamis önbizalomhoz vezet. Az öntudatosságnak két negatív velejárója biztos, hogy van. Az egyik az önbecsapás, a másik az önvédelem. És ez két zseniális téma. Oké. Okay. Példabeszédek 16.2. Minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Oké, tehát a saját utamat, ha úgy akarom, én igaznak tartom önmagam előtt. Tudom, én ezt akarom csinálni, megmagyarázom, elintézem, le van zsírozva. És ha Isten megvizsgálná, akkor azt mondaná, hogy hoppá. Nem mindig, adott esetben. Jó? Példabeszédek 21.2. Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Példabeszédek 14-12. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő út. Tehát helyesnek látszik az én szememben, de a vége halál. Úgyhogy az öntudatosságnak ez az egyik velejárója. Úgyhogy amikor Ádámmal azonosítom magam a régi természetemmel, amikor öntudatos vagyok, akkor automatikusan elkezdem megvédeni magam. Ezt a megvédést hívjuk önvédelmi mechanizmusnak. Az önvédelmi mechanizmus nem egy tudatosan választott reakció, ezt a tudat alatti irányítja. Jó, a tudatos elme, erről már beszéltünk, tudatos, tudat alatti és tudattalan. Jó, itt van egy definíció. Azt mondja, a tudatos elme egy személy érzelmeinek, gondolatainak és benyomásainak azon teljessége, amelynek tudatában van, ez az objektív elme. Jó, a tudat alatti, a mentális tevékenységnek egy olyan része, ahol nincs, vagy alig történik tudatos elfogadás. Kapcsolódik a tudatossal, de csak kis része válik ténylegesen tudatossá, a tudattalamból kapott benyomások ezen keresztül befolyások a tudatos elmét, szubjektív tudatos elmét, ez a szubjektív elme. Ugye ezt mondtuk, hogy itt van a cuccos, itt van a tudat, tudat alatti és a tudat talan. És a tudat alattit azt úgy nagyjából még azért látjuk, tehát az úgy működik. De a tudat talan az majd jön mindjárt, de a lényeg, hogy a tudat talán a tudat alattin keresztül befolyásolja a tudatos lelkünket, tudatos énünket. Jó, és az utolsó gondolat, a tudat talán gondolatok, indítékok, vágyak, érzések összessége, aminek nem vagyunk tudatában, de befolyásolják a viselkedést. Itt temetjük el és zárjuk el a fájdalmas és bűnös dolgokat, mert itt van elraktározva minden, ami valaha ért minket. És igazából a lelkünknek az én képe, a lelki ismerete, öntudat, lelki ismeret, érzelmek, igen, ezeknek a serkentései, az alapvető, mélyen gyökerező forrásai mind a tudattalamban és a tudat alattiban vannak. Beraktuk oda, ott van, és egyszerűen böfögi vissza, tudod, jön a javaslat, jön a gondolat, jön az érzés, jön a hangulat, jön a képe, jön a valósága annak, amit gondolok magamról. Az énvédő mechanizmusok és ebben a bonyolult szerkezetben gyökereznek itt lent, amit igazából nem tudunk áttekinteni. Úgyhogy lássuk, van itt egy idézet, ezt szívesen felolvasom nektek, mert ez nagyon izgalmas. Jeff Harkin, Kegyelem plusz semmi című könyvecskéjéből. Jó, Ádám és Éva azonnal szakértőkké váltak az önvédelemben, amikor bűnbe estek. Hallották Isten hangját, amint kereste őket, és elrejtőztek, mert féltek, hisz már tudták, hogy mezítelenek. Sok ember fél attól, hogy észreveszik, mennyire nem igazak, így lelepleződnek mások és Isten előtt, ezért fügefalevelekből készítenek öltözetet maguknak, amik pedig nem mások, mint az önvédelmi mechanizmusok. Amikor pedig lelepleződnek, másokat hibáztatnak. Éva a kígyót hibáztatta, Ádám pedig az asszonyt és Istent. Általában az önvédelem az önigazolás, ami pedig egy olyan teher, amit nem kéne cipelnünk. Amikor megértjük, hogy Jézus a mi igazságunk, akkor abba hagyjuk önmagunk védelmezését. Tehát leengedhetjük a védelmi falakat, Jézus a mi védelmezünk. Ő már mindent megtett, hogy helyreállítson az atyával, mi különben sem védhetnénk meg magunkat soha jogosan, ezért gondoskodott ő a mi igazságunkról. Jó, itt csak a gondolatot, ugye? Tehát az van, hogy félek, szégyelek, félek lelepleződni, ezért védem magam, ha pedig mégis lelepleződöm, akkor úgy védem meg magam, hogy valaki mást vádolok. És az önvédelem mindig önigazolás. Mindig arról szól, hogy valahogy elmagyarázom, nem, nekem igazam van. Oké, nem tehetek róla, ő tehetett róla, és én magamat valahogy mindig megpróbálom egy olyan színben feltüntetni, ahol rendben van, ahol nem kell változnom, ahol nem kell őszintének lennem, ahol nem kell szembenézni azzal, hogy teljesen romlott vagyok, ahol nincs szükségem a kegyelemre, ahol megmaradhatok a saját teljesítményem alapján látszólag igaznak. Az önvédelem önigazolásról szól. És ha nincs semmi más már, akkor mást vádolok. Tudod, valaki odaáll elém, és azt mondja, hogy figyelj, szemtelen voltál, te nekem ne magyarázzál, te tehetsz róla, mert te mondtad nekem, tudod, és a végén ott vagyok, hogy mégis szépen beburkoltam a kis Sanyit, és megkíméltem attól, hogy szembenézzen a valósággal. Jó, egy személy gyógyulásának és érettségének jele az, hogy egyre kevésbé próbálja megvédeni magát. Ez ámulatos, tehát, hogy aki önvédelemben él, valójában semmi másról nem tesz bizonyságot, mint a bizonytalanságáról, mint a félelméről, mint az éretlenségéről. Ott bent még egy elveszett kis síró gyerek van, aki kétségbeesésében kapálózik, hogy megvédje magát. Tudod, nincs ott az a felismerés, hogy oké, ha bár én romlott vagyok, Isten velem van, megigazított, és ő véd meg engem. Úgyhogy nincs szükségem arra, hogy megvédjem önmagamat. Egyébként amennyire ezt az előbb cinikusan mondtam, annyira én is beleesek ebbe a hibába. Tehát ha igazán jól megnyomsz, akkor azért jön ott az önvédelem, nincs azzal gond. Csak a megfelelő helyen kell nyomni. Úgyhogy ez egy ilyen piros lámpa kéne, hogy legyen nekünk, hogy közelebb menni Krisztushoz, elfogadni tőle többet, még jobban megalapozódni abban, amit ő tett. Nincs okunk rá, hogy féljünk, nem kell, hogy harcoljunk, mindenünk megvan, minden rendben van, mindegy, mennyire bánnak méltánytalanul velünk. Úgyhogy egy jó teszt arra, hogy meglássuk, mennyire lakozik bennünk a kegyelem, az, hogy megnézzük, milyen gyorsan ugrunk, hogy megvédjük magunkat, vagy vádoljunk másokat, amikor minket hibáztatnak valamiért. Ez azért egy jó próba, mert tulajdonképpen az önigazságunknak a kálváriájánál a keresztnél ér véget. Nem, az önigazságunk a kálváriánál a keresztnél ér véget. Bízhatunk Istenben a megigazulásunkért. Tehát, hogy oké, az önigazságomat a keresztnél már elveszítem. Reggel fölkelek, és azt mondom, halott vagyok, lúzer vagyok. Ugye, teljes romlottság. Én mindenki, bárki bármivel vádol, igaza van. Ez a helyzet. De ez a régi, az új, aki én vagyok, az tökéletes, Krisztusban, az új ember. És őt Isten védi. És ő elviseli, hogyha jogtalanul vádolják, mert azt mondod, hogy lúzer vagy. És azt mondod, a régi emberem tényleg az, én pedig tökéletes vagyok, de tudod, mint én annyira tökéletes vagyok, hogy engem lelúzerezhetsz, nem fáj. De ezt csak akkor élem át, hogyha nézek Istenre, fogom a kezét, és az ő szeretetében élek. Különben orrba váglak, ha ilyet mondasz nekem. Úgy óvatosan. Bibliaiskolás tanár ide vagy oda. Remélem, ezt pásztorként sose fogja hallani. De fogja, mert ezt a rövid részt e-mailben elküldöd neki. Köszönöm szépen. Péter, tudtam, hogy számíthatok rád. A Péter nem, ő semmiképpen. Tehát ő az egészet küldi el. Jó, definíció, az önvédelmi mechanizmus definíciója. Oké, az egyén konfliktusokkal és frusztrációval szembeni önbecsapó mechanizmusa azzal a céllal, hogy megőrizze önértékelését és elkerülje a szorongást. Oké, tehát becsapom önmagam azért... Oké. Igen, csak olvasni tudom. Semmi gond, ez csak a tesztben lesz benne. Az egyén konfliktusokat... Tessék? Most rám akarjátok kenni? Én tehetek róla? Négy mikrofon lóg rajtam, tudom. Nem viccelek, tényleg csak viccelek. Elmondom lassan és artikuláltan, és a tesztben biztos nem fogom kérdezni. Akkor meg minek mondom el még egyszer? Hülye lennék leírni. Jó, akkor elmondom még egyszer, és mégiscsak kérni fogom a tesztben. És csak ez lesz a tesztben. De szó szerint, aki hibázik egy szót is, mert ennyi. Ennyi. Tessék? Nincs kegyelem, így van. Azt hittétek, hogy van? Az egyén konfliktusokkal és frusztrációval szembeni önbecsapó mechanizmusa. Az egyén, én, konfliktusok, ti, és frusztrációval, az, amit most átélek, szembeni önbecsapó mechanizmus. Nem tehetek róla, nem tehetek róla. Azzal a céllal, hogy megőrizzem az önértékelésemet, és elkerüljem a szorongást. Jó, tehát egyszerűen azt a szép kis világot, amit teremtettem magamnak, ahol megvan az értékem azáltal, hogy jól teljesítek, és így tovább, hogy igazam van, azt én megvédem. Hogy ez alapján még mindig jól érezhessem magam. Jól érezhetem magam, mert igazam volt. Mert nem, én nem hibázok, nem én szúrtam el, te szúrtad el. Én nem beszélek túl gyorsan. Te jegyzetelsz lassan. És megvédtem magam, mert ha kiderülne, hogy én hibáztam, és te azért fogsz megbukni, mert én nem diktáltam elég lassan, akkor frusztrált lennék, és szoronganék utána, élenként rémálmaim lennének, hogy miattam buktatok meg. De én ettől megvédem magam. Ez az én védő mechanizmus. Aki nevetni mer, megjegyzem. Életem egyik legrosszabb napja van egyébként, valószínűleg azért viccelődök ennyit. A frusztráció azonban nem más, mint egy nem reális elvárás miatti csalódottságérzés. Oké? Okay? Tehát itt jön a lényeg. Tehát megvédem magam azért, mert van egy elvárásom magammal szemben, amit el kéne engedni. Oké? Okay? Az elvárásom az volt, hogy tökéletes leszek, mert ez alapján lehet csak elfogadni valakit, ugye? Vagy tökéletes vagyok, és akkor el lehet fogadni, vagy nem vagyok tökéletes, és akkor lúzer vagyok. De a probléma nem ott van, hogy nem vagy tökéletes, hanem hogy voltál olyan lökött, hogy azt vártad magadtól. Tehát a probléma ott van, hogy a saját teljesítményed alapján akarod értékelni magad, és nem a bevégzett munka szerint. A frusztráció az, amikor várok valami lehetetlent, és csalódott vagyok, hogy nem történik meg. Várok arra, hogy majd a teljesítményem alapján leszek valaki, és csodálkozom, hogy az alapján egy senki vagyok. Nem is lehetsz más. Figyelj, ha te vagy a szuperember közöttünk, és te teljesíted a legnagyobbat, akkor is, amikor este lefekszel, megkérdezed magadtól, hogy mi ez. Nem tehettem volna ennél többet? Tudod, és a lécet mindig magasabbra rakod egy picit, és ahhoz képest mindig elbuksz. Vagy azt mondod, hogy hé, mindenkinél jobb vagyok. Mind a kettő probléma. Mind a kettő halálhoz vezet. Kapcsolatok pusztulásához, önmagammal, Istennel és másokkal. Úgyhogy, Róma 8.28. Tudjuk pedig, hogy azok, akik Istent szeretik, azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Úgyhogy nem kell, hogy megvédjem magam, mert minden a javamra van. Oké. Lássuk, hogy mennyi időnk van még, mikor van vége az órának? Hány perc van? Pont 13 perc van hátra? Akkor belehúzok. Oké. Rendben. Egy másik nagyon fontos gondolat. Amikor az énvédi mechanizmusaidban élsz, az vakfoltokhoz vezet. Egyszerűen az van, hogy mindig megvéded magad egy területen, és olyan mélyen megszokod, hogy tudod, te ártatlan vagy, te nem tehetsz róla, mindig, és akkor tudod, ami épp a megoldásod, hogy teljesen, tehát teljesen vakká válsz arra, ami a probléma gyökere. És az te vagy, illetve a te büszkeséged. A büszkeséged abban, hogy ragaszkodsz ahhoz az elképzeléshez. Többnyire az önigazságodhoz. Ragaszkodsz ahhoz, hogy a saját teljesítményed alapján igaz légy. Rendben? Úgyhogy nézzük meg az önvédő mechanizmusokat. Jó, még valami. Pál nem védte magát. 1 Korintus 15.9. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. 15.10. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát Pálnak nem jelentett problémát, azt mondja, hogy figyelj, én egy nulla vagyok. Senki, zéró, teljes romlottság, teljesen értem. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és ami vagyok, az pont az, aminek lennem kell. Tökéletes, hibátlan, Isten szentje, és az ő kegyelme, ami által vagyok, ami vagyok, az egy nagyszerű dolog, az képessé tett engem, és többet munkálkodtam, mint az összes többi apostol. Igen, én vagyok a legnagyobb, tudod, én vagyok a leggázosabb mind közül. De pont ezért nagyon elfogadom Isten kegyelmét, és Isten kegyelme nagyon működik rajtam keresztül, úgyhogy többet munkálkodtam, mint mindenki. Igaz? Pál apostol nem akarja megvédeni magát, azt mondja, hogy nincs miért. Az vagyok, aminek Isten tett engem, fogom az ő kezét, hallom az ő igéjét, és vagyok, ami vagyok, és ha valakinek ezzel gondja van, tessék beszélni az Úrral. Ezt kéne megmondanom a fiamnak, meg a feleségemnek is. Beszélj Istennel, tudod? Ami nem tetszik, beszélj Istennel. Miért a lábtörőn is lehet aludni? Mondjuk most már egyre rosszabb. Hideg van. Elfolytás, ez az első. Azt mondja, hogy 90, 9 énvédő mechanizmus. Végig menjünk rajta, mind a 90 akarjátok hallani, vagy majd jövő órán. Majd jövő órán, nem kell elkapkodni. Nem akarjátok ti ezt megvárni, hát még túlórázni fogunk. Nem, vagy megvárjátok? 9, nagyon jók, az első az elfolytás. Tudtok az elfolytásról? Lehet, hogy ti is csináljátok. Na, mondom az elfolytást. Az elfolytás... Gondolatokat, ideákat, impulzusokat kizár a tudatból, önkontroll segítségével. Megelőzi, hogy az elrejtett benyomások, érzések a tudatba jussanak. Hát egyszerűen nem akarom, nincs baj. És ahogy meglátom, hogy jön, azonnal elfolytom fegyelemmel, kontrollal. Ez az elfolytás. Jó? És ezzel megvédem magam. Tehát oké, egy lúzer vagyok, teljesen gáz, de nem, ha jön a gondolat, már csak nem, ne is beszélj róla. Megvédem magam. Elfolytás. Projekció, kivetítés, ez a második. Van valami magamban, amit nem tudok elfogadni, és amikor meglátom valaki másban, ott kezdem el gyűlölni. A saját gyengeségemet valaki másban ítélem el. Mindig kések, ez borzasztóan frusztrál, nem akarok szembenézni vele, nagyon szégyellem, próbálok úgy tenni, mint a semmi, és aztán valaki más késik, akkor lenyúzom róla a bőrt. Ez úgy néz ki, hogy elítélem valaki másnak a késését. Lehet, hogy nem nyúzom le a bőrt róla, de elítélem. Alkoholista vagyok, és gyűlölöm a piás szomszédomat. Hülye piás, bunkó, miért iszik annyit? Tudod, és közben én is alkoholista vagyok. És ezt az elfogadhatatlan tényt nem magamban gyűlölöm, mert akkor azzal magamat is gyűlölnöm kéne, hanem a másikban. Hülye alkoholista. Máté 7.3.15. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadében a gerendát sem veszed észre? Jó, előbb vedd ki a saját szemedből a gerendát, hogy akkor jól fogsz látni, hogy segíthess kivenni a szálkát. Harmadik, hasítás vagy elkülönítés. Azokat az érzelmeket, amiket nem tudok elfogadni, levágom a tudatos elmémtől, és külön, elkülönítve a személyemtől elásom valahol a lelkemben. Tehát történik valami borzasztó, és arról leveszem az érzelmi fájdalmat, és elásom. És akkor megmarad az emlék hideg, tiszta ténye, és mondjuk a félelem, ami kapcsolódik hozzá, az nincs ott. Ezt lehasítottam. De a baj az, hogy a félelem ott van valahol elásva, kapcsolat nélkül. És egy meghatározatlan félelemmé, vagy egy bármihez, bármikor hozzákötődő félelemmé alakul. Tehát mit tudom én, valójában félek a sötéttől, vagy félek, nem tudom, félek, és ezt lehasítom, és aztán ilyen teljesen irracionális félelmek érnek utol. Jó? Önvédelem. Intellektualizálás. Amikor a belső bizonytalanságomat és félelmet azzal rejtem el, hogy nagy fejet növesztek magamnak. Valójában kompenzálom a kisebb rendűségemet. Megpróbálom magyarázattal elfedni a sebeimet. Sokszor ezek az emberek egy intellektuális szókincs mögé, tudás mögé bújnak. Tehát beszélgetsz velük, és csak úgy röpködnek a szakkifejezések, és két percenként egy kis előadást hallasz arról, hogy Mátyás mit csinált itt, meg tudta-e, hogy a pontos dátumokat mondja, meg minden, ami nem rossz önmagában, csak önvédelmi mechanizmusként egy szörnyű csapda. Jó, a racionalizálás, észszerűsítés az ötödik. Valamilyen elfogadhatatlan hozzáállást, viselkedést megpróbálok racionálisnak tűnő érveléssel megmagyarázni és elfogadhatóvá tenni. Ilyenkor valójában valami rondát fehérre meszelek. Megmagyarázom. Figyelj, ez azért van, mert... És akkor bármi jó, ami neked elfogadható utána. Jó, az eltolás, áthelyezés. Egy adott érzelmet leválasztok egy dologról, és ráteszem valami másra. Utálom az apámat, de mert ez elfogadhatatlan, a barátját kezdem el utálni. Jó, regresszió, visszafejlődés. Egy konfliktus helyzetben visszanyúlok egy előző, éretlenebb állapotba, mert itt biztonságosan érzem magam. Nyomás alatt hirtelen visszanyúlok egy gyermeki megoldáshoz. Mondjuk toporzékolok, vagy szokták ezt csinálni férfiak néha, hogy elkezdenek ilyen kisfiúsak lenni, tudod, rajta kapják őket valamit. Ó, bocsánat, elnézést, jaj, nem akartam, tudod, és akkor úgy tesz, mintha 3 éves lenne hirtelen. És ebben az éretlenebb állapotban védi meg magát a felelősségtől, a számonkéréstől. Láttatok már ilyet? Jó, 8. meg nem történté tevés, visszaállítás. Arra irányuló tudattalan cselekedet, hogy eltakarjak egy hibát, amit elkövettem, és ilyenkor ez tényleg kitörlődik az emlék, tehát nem letagadom, hanem tényleg elfelejtem, úgy gondolom, mintha meg se tettem volna. Ezt én is szoktam csinálni néha. Jó, a tagadás... Képesség arra, hogy a létezőt letagadjam. Legtöbbször érzelmeket tagadunk le így. Oké. Zsoltárok 7:11. Az én pajzsom az Isten. az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. 1 Péter 5:7, minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Zsoltárok 31:2, benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. Zsoltárok 22:6, hozzád kiáltottak és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. 59:1, Zsoltár 59:9, legyen 9. Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet. 17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem az én nyomorúságomban. Zsoltárok 62:2, csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. 6. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Miről beszélnek ezek a versek? Arról, hogy nem kell megvédenünk magunkat. Arról, hogy Isten véd minket. Isten a pajzsunk, Isten a kősziklánk, Isten a szabadítónk. És nem kell, hogy megálljak az önigazságomban. Elég nekem az ő igazsága. És aztán az élet helyzeteiben bárki vádoljon engem. Tudod, bármi is érjen utol, bízhatok Istenben. Ő az, aki helyesen tudja megrajzolni azt, aki vagyok. Ő az, aki igazán meg tudja mondani. És ha ez így van, ha az, aki vagyok, rendben van, Ha azt, aki vagyok, nem kell megvédeni, nem ez a következtetés, akkor azt, aki vagyok, nem kell megvédeni. Igaz? Ha én rendben vagyok, akkor nem kell igazolnom önmagamat, és nem kell, és önigazolásként nem kell megvédenem magam. Szabad vagyok a képmutatástól, szabad vagyok az igyekezettől. Oké. Róma 5:1, ezzel fejezzük be. Megigazulván ezért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Úgyhogy nem kell önmagamat igazolni. Igaz vagyok hit által. Krisztus igazzá tett. Semmi más nem kell tennem, mint hogyha ha elesek, megvallom. 1 János 1:9. Hibáztam, Uram. Tudod, te se csodálkozol rajta, én sem. Hibáztam. Nem akarom, elhagyom. Nem akarom. De hibáztam. És békességem van veled. Tudom, hogy mi össze vagyunk forva, mint egy csont, amely összegyógyult. Tudom, hogy rendbe hoztál mindent. Nem félek, te vagy a pajzsom, te vagy a szabadítom, te vagy az erős váram. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Ámen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy adj nekünk egy egészséges öntudatot, ahol annak látjuk magunkat, amik a te kegyelmedből vagyunk, és ahol az én ideálunk azzá válik, amik a te kegyelmedből vagyunk. Hogy elégedettek legyünk magunkkal. Hogy azt mondjuk, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. És ezt a valakit nem kell megvédeni. Megvéded azt te, Uram. Vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. És ez így jó. Örömöm van és nyugalmam. Hálám. Nyugszom. A te szárnyaidban, Istenem, te drága nevedben, Krisztus nevében. Ámen.